Elérkeztünk ehhez a témához, ami a szerepköröket érinti, a férfi és női szerepkörök. Egyáltalán mi szükség van erre, miért van erről szükség beszélni? Ez az egyik kérdésünk, másrészt pedig az is felvetődik itt, hogy miért vagyunk egyáltalán férfiak és nők? Mi célja és terve volt ezzel Istennek? Mi a különbség a férfi és a női alkat között? Már az elmúlt napon hallottuk, hogy bizony az igényeinkből, az elvárásainkból kirajzolódik egy kép, hogy mit vár el a férfi és mit vár el egy nő, és milyen az alkata bizonyos értelemben, ugye a férfinél az uralkodás, másik nem részéről viszont a biztonságérzet, az, ami olyan erőteljesen kidomborodott. Hát nem tudom, gondolkodtatok-e ezen, hogy vajon miért vagyunk férfiak és nők? Mi volt az Istennek a szándéka ezzel? Van valami gondolat? Tessék. Hát igen, hát ha teljesen egyforma lett volna Ádámhoz Éva, ugye nem túl sok értelme lett volna a dolognak. Tessék, te mire gondolsz? Tehát a szaporodásra gondol. Tehát a szaporodás. Ugye vannak ugyan olyan élőlények, himnős élőlények a természetben, de hát valahogy a Jóisten nem így gondolta, hogy az embernél így legyen.
Szerintem az igazi szeretetet, hogy egységben lehet megélni, és tehát a szeretetben fejlődni csak akkor lehet, hogyha van egy másik, aki más.
Hogy gondolod, hogy más?
Igen, tehát nem ugyanolyan, mint én, mert ő engem tud gazdagabbá tenni, én meg őt. Tehát itt egymást kiegészítve, segítve formálva.
De az édeben még nem botlottak el. Érdekes. Érdekes. Igen. Tessék. Sok mindent elmondhatnánk még. Tessék.
Az is, hogy az örömét megosztani.
Igen. Igen. Egy hozzá hasonló lénye. Igen. Például a beszédek könyve igéje jut eszembe. Három dolog megfoghatatlan előttem, és egy négy dolgot nem tudom. A keselyűnek útját az égen, a hajónyomát a mély tengerben, a a kígyó haladását a kősziklán, és a férfiúnak útját a leázóval. Igazában valahol titok ez az egész folyamat, titok maga a szerelem születése is, meg ez az egész női-férfi kérdés sokat izgatott. Ezek mindig azok, amiket elmondhatok, de mégis valahol az Édenben valami olyan terve volt Istennek, ami sajnos nem valósulhatott meg, mert elromlott az ember, rossz döntést hozott, és az, ami a nőben és a férfiben különbözőség, az elcsúszott valami más irányba. Pilinszky János így mondja, hogy leváltunk önmagunkról. Elcsúszott az egyensúly. És az, ami érték egy férfiban, az Édenben, az az Éden után már nem érték, hanem valahogy olyan furcsa uralkodás, a vezetés és uralkodás között, ugye micsoda különbség van, másképp is hangzik, és a női lény is mennyire megváltozott. Istennek terve volt a szerepekkel, és az új szövetségben, meg a bűneset utáni világban egyértelműen tanácsokat ad, hogy ti férfiak, ti nők, ugye? Tehát ebből tudhatjuk, hogy mi az, amire ügyelnünk kell, mert mi az, ami eltorzult, mi az, ami veszélyt rejt magában. Egyáltalán a nő és a férfi alkat között nagy különbség van, ezt is érdemes megtudnunk, de előtte azért hagy jelezzem azt a diagnózist, amit ugye ezek az ábrák is szemléletesen mutatnak, hogy azért is fontos erről a kérdésről beszélnünk, mert a kórkép, ami itt körülöttünk van, az döbbenetes. Döbbenetes. Hát, ismerős ez a helyzet, ez a megoldás.
Én arra
Ugye, ismerjük ezt, ez a pasa vagy a basa, nem tudom, hogy nevezzük, ugye, aki a maga kényelmére él, mindenki szolgálja ki, tegyen mindenki úgy, ahogy ő akar, és ugrálnak körülötte gyerekek, feleség, és úgy kell lenni, ahogy ő akarja. Kényelmes, látszólag, de a férj is eltorzul közben, rendkívüli mértékben, és a feleség is. Hát aztán azért egy másik divatos szemlélet, hogy a anya királynő, ugye, ő előtte hódol mindenki. Miért? Mert ő ad ételt. És fogja a fakanalat, ha kell, akkor dorgál. És a férfi papucshőssé válik. Ugye a két véglet, az egyik a pasa vagy a basa, a másik pedig a papucshős. Az egyik esetben önmagában magasztalja, önmagát magasztalja fel, a másik esetben pedig a feleséget magasztalja fel. Aztán itt van egy sajátos helyzet, nagyon sokszor látni, ugye a mártír feleség, aki a hátán cipeli az egész házat, a gyerekek közül az egyik a férfi, ugye, infantilis férfi, a maci van a kezében, és őt is úgy kell kezelni, és sokkal most mondja is, hogy fiacskám, ugye, mondja az asszony, fiacskám, gyere, ugye. Aztán van ilyen megoldás is, hogy önálló egyéniségek. Mi emancipált házaspár vagyunk, mi mindketten királyok vagyunk, ami magában nem is lenne baj. A probléma csak az, hogy egymásnak hátat fordítanak, és hát a gyerekek nagyon jól ki tudják játszani. Ugye ismerjük azt, hogy apádnak nem mond meg, ugye, anyu ne tudja meg. Tehát, mert a gyerekek tudják, hogy az aputól ezt kérhetem, tőle úgy kell, anyutól meg azt, és aztán szépen kijátszák a szülőket egymás ellen. A veszekedők mindig vitatkoznak, állandóan gyötrik egymást, sosem értenek egyet. A gyerekek pedig, ugye érdekes megfigyelni mindig a gyerekek helyzetét is, nézzük meg, retteknek. Szegény Zsuzsa is elmondta, hogy ugye, egy konfliktusban élő házasságot a gyerekek is megsínlik. Tehát állandóan rettenek, hogy az, ami számukra a biztonságot jelenteni, az omladozik. Ki tudja, mikor omlik össze, ugye? Mert mindig veszekednek. Szörnyű. Az asszony menekül a gyerekekhez, szüli a gyerekeket, hogy legalább valaki szeresse. Legalább a gyerekekben vigasztalást találjon, ugye? Ha már a férje nem szereti, ha már nem jó a házasságuk. Nagyon sokszor láttam ezt, hogy egyszer egy asszonytól megkérdeztem, hogy szerinted miért szül egy nő gyereket? És azt mondja, hogy hát szerintem önzésből. Mondta ő, és mondom, mire gondolsz? Szeressék őt, hogy szerethessen valakit, úgy, ahogy neki tetszik. Hát a férfi pedig, mivel nem tudja a szeretetét a feleségével jól megosztani és gyakorolni, ezért elvonul a maga munkájába. Ugye ismerős ez, hogy a 30-40 éves korukra egyes férfiak, vagy később, ők karriert csinálnak, megmutatják, és aztán elvonulnak az íróasztal mögé, vagy különféle hobbik mögé. Hát igen. A gyerekek pedig evezgetnek ide-oda, ha sikerül, ha nem. Az elválás is ismerős, amikor a csonka család, akár így, akár úgy, hogy a gyerekek az asszonyra maradnak, vagy láttam olyat is, hogy az asszony alkoholista volt, és a férjére maradt a gyerek. Már a kislány, és hát egyoldalú kép. Nagyon sokszor az apa vagy az anya szerep nem alakul ki a gyerekben. Nem beszélve arról, hogy ez a férj, hát képzelhetjük, egy személyben kell férfinak és nőnek lennie, és mindent csinálnia, rendkívüli mértében megterhelő. És tulajdonképpen olyasmit kell eljátszania mondjuk egy nőnek, ha a férfi szerepet kell, ami nem hozzá tartozik és terhes. Hát ugye ismerős ez is, hogy a mami, a nagyszülő, illetve a szülő, az anyós, ugráltatja a családot úgy, ahogy ő gondolja. Miért? Mert támogatja, mert pénzt ad, és ha már adtam, akkor már, stb. Ezért az elhagyja szó, mennyi mindent akar, ugye beszélgettünk erről, hogy milyen fontos. Ez is rendkívül gyakori. A gyerek az Isten, a gyerek a központ, a gyerek a minden, a gyerek áll középen, ő körülötte ugrál mindenki, annak kell lenni, amit a gyerek akar, mert hát ő a mi gyerekünk, ugye, őt szeretjük, és ő az első, és a gyereknek ez a legrosszabb. Azt hiszi, hogy én vagyok a világ közepe, nekem mindent mindent, hobbimat, butaságomat kiszolgálni, és a család többi része ezt teszi. Hát egyszer voltunk iskolában Siófokon, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy gyerekek, szerintetek ki a legfontosabb a családban? A gyerekek nagy része azt mondta, gyerekek. Nem is tudom, hányan mondta, körülbelül 30%-a mondta, hogy a gyerekért van minden. Hát mondják, a gyerekért élünk, mondják a szülők, ugye? Hát a gyerek a minden. Aztán a többiek, mit mondanak, a többi része, mennyi, nem is tudom, ha ez volt 30%, akkor az volt 69%, azt mondta, hogy hát az anyu. Miért? Hát elmondták, mert ő főz, most ő csinál mindent, stb. És egyetlen egy kislány volt, aki azt mondta, hogy hát az apu. Nem, én azt mondtam, hogy ki a tehát, hogy a vezető, vagy a legfontosabb, vagy, mert ugye mindegyik fontos a magában, tehát nem jól tettem fel a kérdést, tehát, hogy ki az, aki a családban a vezető? És hát első hely olyan értelemben, hogy ő az, akiben összpontosulnak a dolgok. És egyetlen egy gyerek volt, aki az apát mondta. Hát nem tudom, érzitek ugye, hogy van miért erről beszélni, hogyha ilyen helyzet van, ilyen viszonylatok vannak, akkor vajon mi a helyes? Hol a helye a férfinak? A főképp ugye itt a férfiaknak láttuk a szerettorzulását, persze hát a nőjékét is elmondhattuk volna, majd ezt elmondjuk holnap, de ez az indok, hogy miért kell erről beszélnünk. Milyen alkata van a férfinak, és milyen alkata van a nőnek most ebben a helyzetben, amiben élünk. Van egy nagyon jó tanulmány, Cornelia Mack a kommódokról és ruhásszekrényekről című tanulmánya, amelyben leírja azt, hogy miben különbözik a férfi a nőtől. És itt egy sajátos példát mond, azt mondja, hogy egyik különbözőség az, hogy a nők több szót használnak, mint a férfiak, erőteljesebb a beszédközpontjuk. Ezt talán nem is kell bizonygatni, hiszen érzékeljük. Ugye egy társaságban, beszélgetésnél a nők jobban kifejezik magukat, többet beszélnek, a férfiak kevésbé hallgatnak, bár persze vannak kivételek, de általában ez a jellemző. A statisztikák szerint a férfiak naponta körülbelül 20 000, a nők ezzel szemben 30 000 szót használnak. A férfiak rendszerint a nőknél jobban tudnak elemezni és rendszerezni, de a nők viszont más téren tudják jobban kifejezni magukat. Walter Trobisch házassági tanácsadó érdekes képet talált arra, hogy ezt a különbséget érzékeltesse. Ha a férfiakat és a nőket egy-egy bútordarabhoz hasonlítjuk, akkor a legtöbb férfi olyan, mint egy fiókos szekrény, mondja, egy komód. Különböző fiókjai vannak, amelyeket ki lehet nyitni és be lehet zárni. Egy fiók a hivatás számára, egy a hobbinak, egy a pénznek, egy a szexualitásnak, egy a családnak, és így tovább. Mindig szépen egyiket a másik után ki lehet húzni és betolni, és lehetőleg egyszerre csak egy van nyitva. A nők ezzel szemben gyakran ruhásszekrényre hasonlítanak. Ha ennek kinyitják az ajtaját, minden egyszerre tárul szemünk elé. A nők mindent meg tudnak beszélni egyszerre. Az érzéseik segítségével az élet legkülönbözőbb területeit átölelik. Az átélésben, érzésben és gondolkodásban. A nőknél gyakran minden kapcsolatba kerül egymással a TV-program és a házastársi veszekedés, a pelenkázás és egy politikus nő, a szomszédasszony és a szülinei tervek, a saját szakmai tevékenysége és az anyós. Igen, tehát úgy érzem, hogy itt valahogy felén találja a szöget, hogy a férfiak ilyen alkatúak, mert hogyha egy férfi elkezd valamit csinálni, és a felesége elkezd körülötte, hogy úgy mondjam, duruzsolni, vagy beszélni, igen, akkor érzi, hogy most miért zavarnak engem? Hát nem veszik észre, hogy szerelem a motort, vagy most olvasok egy könyvet, vagy foglalkozom a számítógéppel, és oda bök valamit, de igazából nem figyel rá. Most akkor hogyan kell az ilyen helyzeteket megoldani? A nők a beszélgetésben és nem előtte próbálják meg rendezni, rendszerezni a benyomásaikat és problémáikat, és közben találják meg a megoldásokat. A beszélgetés tehát eszköz a tisztázás érdekében. A nőknek rendkívüli szükség van arra, hogy beszélgessenek, hogy kifejezzék magukat. És közben alakul ki a gondolkodás, az eredmény, hogy mit kéne tenni, mit nem kéne tenni. A probléma ott van, hogy a férfiak ezeket a szavakat túl komolyan veszik. Nem, mintha nem kéne komolyan venni, de egészében kéne komolyan venni, nem pedig részleteiben. És a részleteiben esetleg olyan szavakat is mondanak, amelyek rendkívül sértőek és bántóak egy férfi számára. És hogyha egy férfi önérzetes, akkor mit mondtál? Hogy mondtad? Te azt gondolod? Hát mit képzelsz? Stb. És akkor jönnek ugye ezek a vitatkozások. A férfiaknak ezzel szemben nyugalomra van szükségük, amelybe visszavonulhatnak, hogy elgondolkozhassanak egy problémán. Ha aztán megtalálták a megoldást, vagy legalábbis a megoldás kezd körvonalazódni, akkor visszatérnek más emberek társaságába, és akkor tudnak róla beszélni is. A beszélgetés náluk inkább arra szolgál, hogy közöljék a véleményüket, vagy beszámoljanak róla, hogy megtaláltak egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos különbség, mert hogyha a nő ezt nem tartja tiszteletben, hanem a férfi nyugalmába beleszól, és nem ad a férfinak nyugalmat és elvonulási lehetőséget, ez olyan feszültséget okoz a férfiban, hogy robban. És ezért a nőknek meg kell tanulni a férfit úgy tisztelni, hogy amikor látják, hogy feszült, látják, hogy valamin rágódik, akkor ne kezdjék el mondani, hogy mi baj van, mondd el, magyarán, mit kéne tenni, nem látod? Stb. Ne kezdjék el piszkálni, hanem vonuljanak ki, és hagyják békén. Még azt is mondják, menjél egyet sétálni. Vagy ha ügyes, és az asszony látja, hogy ha hozzászól, már az baj lesz, akkor valahogy ügyesen menjen el. Hagyjon időt a férjének. Ez nagyon sokat számít. A férjek viszont ebben kell alkalmazkodni a feleségükhöz értelmes módon, hogy amikor beszélgetésre van igénye a feleségnek, és értsük jól, ne vegyék túl komolyan, amit részleteiben mond, hanem inkább egészében figyeljék meg, hogy mit akar mondani, és közben segítség gondolataikkal, kérdéseikkel, és akkor ebből ezt gondolom? Hát ezen esetleg ugye mondhatjuk, hát gondolkodnunk kéne. Hát ezen tényleg meg kéne ezt fontolnunk. Hagyjunk egy kis időt erre. És akkor abból, hogy stb. És vezetni a gondolatait, és akkor a hölgy érzi, hogy foglalkoznak vele, irányítják a gondolatait, és akkor ebben nyugszanak meg, és végén aztán közösen kirajzolódhat egy igazi jó megoldás. Amikor a nő egy pillanatnyi érzést fejez ki, a férfi alapvető kritikát hall. Nem ismerős ez a helyzet? Amikor egy nő egy pillanatnyi érzést fejez ki, a férfi alapvető kritikát hall, hogyha egy problémával kapcsolatban valamit megállapít. Bizonyára jó, ha a nők megtanulják a férfiaktól, hogy ügyeljenek jobban szavaik megválasztására, másrészt a férfiaknak meg kellene próbálniuk komolyan venni a nő érzelmi káoszát, és tudomásul venni azt, de némi humoros távolságtartással is elfogadni anélkül, hogy személyes támadást éreznének benne. A nők ilyen esetben egyszerűen azt akarják, hogy valaki meghallgassa őket. Ilyen módon tudják a stresszt és a frusztrációt levezetni. A nő elemi szükségletei közé tartozik, hogy megnyilvánuljon, közölje magát. Ezáltal úgy érzi, hogy értékelik és komolyan veszik. Ha ezt nem adják meg neki, akkor elszigeteltnek és elhanyagoltnak érzi magát. Fontos, hogy a férfi ne próbálja megakadályozni a feleségét abban, hogy benyomásainak szabad folyást engedjen. Másrészt egy feleségnek el kell fogadnia, hogy a férje másképp, visszatartottabban vagy tárgyilagosabban akar megnyilvánulni, és a beszélgetésben logikus gondolatmenetet keres. A női ilyes csapongás, amely a nőknél értelme van, a férfiakat gyakran zavarja és bosszantja. Fontos, hogy ilyen téren tanuljunk egymástól. Számos férjtől hallottam, hát micsoda logikában, amiket mond. Hát nincs logikája. Ezzel megsérti a feleségét, mert persze neki van logikája, csak saját logikája van. Női logikája van. De hát az a férfi számára elég nehezen követhető, de viszont a nő számára meg a férfi logikája követhető nehezen. Tehát nem jobb az egyik a másiknál, hanem más. És ezt valahogy meg kell értenünk és ragadnunk, hogy értelmes módon tudjunk együtt élni feleségeinkkel, ugye férjeinkkel, és ezért jó a Bibliához fordulnunk, hogy most nézzük meg, hogy a férfiaknak mit mond. Láttuk a negatív példákat, láttuk az alkatbeli különbséget, rendkívül érdekes leírások vannak ezzel kapcsolatban, akit érdekel, majd Vörös Sándortól elhoztam egy írást, ahol a nő és a férfi elmékedésében kifejti mélyen, ilyen költői módon, alapvetően, hogy mi a különbség a nő és a férfi között. Nagyon érdekes. Esetleg majd úgy felolvasom. De most térjünk rá, hogy a Biblia mit tanácsol nekünk. A Jóisten látta azt, hogy a a férfi és a nő között egy alapvető különbség lesz, meg nem értés. Ha például ezt az egy dolgot, amit most elmondtam, például én ezt megpróbáltam gyakorolni, kb. 2 éve ismerem, 3 éve ezt a törvényt. Alapvetően megváltozott a viszonyom a Zsuzsával. Addig egyszerűen bosszantottak ezek a megnyilvánulásai. És hát újra és újra emlékeztetnek el magamat arra, hogy vigyázz, most ne vedd túl komolyan ezt. De vedd is komolyan, de úgy, hogy...
A végében, hogy hát megmondta, hogy most akkor ezt eldöntöttem, meg se beszéltük. Látom, nem csak mondom, hogy én ezt gondolom, és akkor, de így nem ismertük ezt idején ma, hogy ő akkor jöttem rá, hogy ő azt hiszi, hogy már eldöntöttem valamit, és én azt közben vele, hogy akkor akartam vele megbeszélni. De tényleg nagyon érdekes ez, hogy...
Az első ige, amit a férfiaknak mond és szeretnék előtérbe állítani, egyszerű, rövid, már fel is idéztük, csak úgy szeretném pontokba szedni. Tulajdonképpen 4 ilyen ige lesz. Az első, Efezusi levél 5. fejezet 25. verse azt mondja, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus az egyházat. Tehát ez a felszólítás a szeretetre utal, hogy szeressük feleségünket. Ez nagyon fontos. Mit jelent ez a szeretet? Az igazi szeretet kezdeményező szeretet. Különben az udvarlásnál is, és a közelítésnél is a nők ki is fejezték az igényüket, amikor beszélgettünk sok-sok osztályban, társaságban arról, hogy a nem szerencsés, ha egy nő kezdeményez mondjuk egy kapcsolatot. Mármint olyan módon, hogy ő közelít. A férfit kell kivárni, az más kérdés, hogyha ügyes és nőnies, akkor ő adhat jelzéseket, és... Tessék, hogy mondtál?
Helyzetbe
hozhatja, ugye? De amennyiben átveszi ezt a szerepet, mint a mai nap, a mai nanasság a hölgyek igencsak átvették sokan, ezáltal a férfi zavarba ejtik. És a férfiasságában már kezdetnél egy gellert kap az egész ügy, hogy helyettem cselekszik. Azt, ami az én szerep, ez egy vérünkbe írt, ösztönekbe írt szerep, megfoszt. Egyszer én is kerültem egy ilyen helyzetben, még 17-18 éves voltam, hogy egy társaságban voltam, előadást hallgattunk, és ott egy hölgy közeledett felém, és aztán ugye mentünk hazafelé, és már hát majdnem lerohant ott út közben hazafelé, és hát én iszonyatos viszolygást éreztem itt a gyomrom környékén, egy ilyen nem tudom mit, hogy én ugye elmenekültem onnan utána, hát nem úgy, hogy elfutottam, de mondtam, hogy hát többet az életben nem akarom ezzel a hölgyel semmiféle kapcsolatot, mert éreztem, hogy ha már tetszene nekem, akkor esetleg engedje meg, hogy én közeledjek, de ráadásul erről szó se volt. De ő pedig szinte magát ráerőltette, rámerítette, és hát ez olyan iszonyatos rossz érzést váltott ki, hogy tehát kezdeményező szeretet. Ez azt is jelenti, hogy nem vár a feleségére. Nem mondja azt, hogy majd ha ő én is, hanem kezdeményez a konfliktusok megoldását, a problémák megbeszélését, a szeretet kifejezését. Majd szeretem, ha ő is szeret, ugye nem ezt mondja, hanem szeretem előre. Ez a szeretet, kezdemény, mert Krisztus így szeretett bennünket. Ő előre szeretett bennünket, amikor még mi bűnösök voltunk, olvashatjuk a Római Levél 5. fejezetében. A másik, hogy feltétel nélkül elfogad. Elfogadja a feleségét. Miért? Krisztus is elfogadta a mi emberi nemzetségünket. Engem elfogadott. Előre, feltétel nélkül. Honnan tudom? Úgy, onnan tudom, hogy Krisztus az ő életét adta értem, és nem kért érte cserébe semmit. Adja az életet nekem gondviselő szeretetével, és nem kér cserébe semmit, csak azt, hogy gondolkodjak, és szabad döntésemmel a jó irányba haladjak, de ez sem erőlteti, mert nyugodtan tehetek másképp is. Tehát nekünk is így kell a feleségünket, kedves férfitársaim, hogy feltétel nélkül fogadjuk el. Tessék, most jön a következő. Önmaga feltétel nélküli odaadásával, ahogy Krisztus az egyházat. Krisztus meghalt az egyházért. Esetleg a heroikusabb férfiak hajlandók lennének azt mondani, hogy hát én is meghalok érte, ha kell, kiállok, lőjetek le. De hát sokkal nehezebb a hétköznapokban együtt élni, mint egy szép hősi tetben, leugrani, mint Dugovics Titus, ugye, a vár ormáról, mert a napi odaadásban, az idő rászánásában, a figyelmességben, az együttmunkálkodásban odaadni magamat a másiknak az egészen más. És gondoljuk meg, azt olvassuk Krisztusról és az Atyáról, hogy ő mindez ideig munkálkodik szakadatlanul. Nekünk is folyamatosan kell munkálkodni. Időnket, figyelmünket, érdeklődésünket adni házastársunknak. Tettekkel is kifejezi a szeretetét. Tettekkel. Gyakorlati módon. Nagyon sok hölgynek a szeretet nyelvéhez tartozik, hogy figyelmességgel kifejezik a szeretetüket, hogy odaállnak mellé és segítenek. Egy takarításban, vagy egy főzésben, előkészületben, vagy pedig egy mosogatásban. Nagyon sokat. Egy pakolásban. Mi állandóan pakolunk. De mi mindig utazunk. Táborból táborba. Egyik helyről a másikra. Az életünk egy nagy pakolás és vándorlás. És hát én látom, hogy ez mindig mosni kell. Előre ki lesz olyan étel, vagy nem lesz, amit megtudunk. Lesz a tiszta víz, vagy nem lesz. Lesz-e ruha, nem lesz ruha, ugye? Ez egy állandó vándorlás, mert bepakolt dobozaink vannak, és már tesszük, hozzuk, a kisebb pakolunk már, szóval állandóan utazunk, és hát ez egy óriási munka, és amikor együtt csináljuk, akkor egészen más. Ha véletlenül rászakad, vagy valamelyikünkre, vagy rám szakad egy része, akkor úgy érzi az ember, hogy összeroskad. De ha együtt csináljuk, akkor van hozzá erő. Hát így is ki lehet fejezni a szeretetet. A következő, amit szeretnék megemlíteni, hogy szavainkkal is fejezzük ki a szeretetet. Szavainkkal. Nagyon sok asszony hihetetlen mértékben szomjazik arra, hogy elismerjék. Egyszer voltunk a fiatal házaspárnál, már több gyermekük volt. Az asszony készített valami süteményfélét, megkóstoltuk, finom volt, mondtuk mind a ketten, milyen finom, köszönjük. A férj pedig eszegette jó ízűen, nem szólt semmit. És ott ült velem szembe, és mondta, hogy neked nem ízlik. De ízlik. Hát mondom, a feleség azt mondja, sose köszöni meg. Azt mondom, miért nem köszönöd meg? Nem jól főz. De jól főz. Én mondtam neki, amikor megházasodtunk az első ételt, amikor elkészítette, hogy jól főz, hát most minek mondjam még egyszer? És hát olyan furcsán éreztem magam, és mondtam, most erre mit válaszoljak. A szegény asszony olyan kókadva nézett maga elé, szomorúan. Tehát mondom, figyelj, de hát ő minden nap főz neked. Nem egyszer főz. Hát ő minden nap várná, hogy ismerd, de hát szerintem nem okozni ezt problémát, ha azt mondanád, hogy köszönöm és hogy finom. Nem köszönni meg továbbra se. Mert ő megmondta, ő férfi. Hát. Most képzeljük, ez a feleség, ez a pici momentum, most képzeljük el, én mondtam Zsuzsának, hogy féltem a házasságukat. Féltem a házasságukat, mert ez a hölgy ugye esetleg majd elmegy a munkahelyre, vagy valahol a társaságba, és egyszer valaki nagyon kedves lesz hozzá, és észreveszi, hogy milyen ügyes, milyen jól főz, stb., milyen szép, stb. És akkor egyszer csak, hogy hát ilyen férfi is van. Mennyivel jobb, mint az én férjem. Ugye? És esetleg a házasságuk tönkre menetelének az okozója lehet. Egy ilyen pici kis momentum. Tehát szavakkal is fejezzük ki. Annyiszor hallottuk ezt, hogy már mondtam neked. A szegény asszonyok meg szomjazzák azt, hogy kifejezzék a szeretetüket a szavakkal. Ugye van egy ilyen régi magyar mondás, hogy szóból ért a magyar ember, de hát a nő is és a férfi is szóból ért. A szeretetnek ez egy fontos megnyilvánulása. Egész valónkkal szeressük a másinkat. Ugye láttuk azt, hogy az erosz a testi részét érinti az embernek, a filia a pszichikum részét érinti az embernek, a lelki, a pszichikai megnyilvánulását, az agapé pedig a lelki világát, a személyiségét. Ne csak az erosz szintjén szeresse az ember és mutassa meg a szeretetét, hanem a filia szintjén is, hogy a pszichikuma is megelégítő szeretettel legyen kitöltve, és ennek következtében az agapé szintjén is, tehát a lelki világ, a személyisége is megelégedett legyen. Annyira lehet látni azt, hogy egy nő, egy asszony megelégedett, nyugodt és boldog, vagy pedig tele van feszültségekkel. tele van komor nézésekkel, vibráló feszültséggel. Ha nincs kielégítve a szeretet igénye, akkor ez kézzel fogható. A szeretetnek még nagyon fontos momentuma az, hogy akarati döntésen kell alapulnia, nem érzelmeken. Az igazi szeretet az életelv, és nem pillanatnyi lángoló érzelem. Nem mintha baj lenne a lángolással, vagy a szeretettel, meg ilyenfajta megnyilvánulásával. De ha erre akarja építeni az ember a házasságát és a szeretetét, akkor azt fogja tapasztalni, hogy most lobban, 5 perc múlva már hamu és szén. Akkor nem szeretem? Most szeretem, most nem szeretem? Ahogy a hangulaton változik, vagy az érzelmeim, hát ez nem jó. Az igazi szeretet elvszerű szeretet. A következő ige, amit szeretnék megemlíteni, hogy a maga háza népét jól vezeti. Timóteushoz írt 1. levél, 3. fejezet, 4. verse. A vezetés. A férfi. A férfi a maga háza népét jól vezeti. 1 Timóteus 3:4. Isten a vezető szerepet adta a férfinak. Nem azért, mert értékesebb a nőnél, hanem mert ezt a szerepkört szánta neki. Valakinek kell vezetni. Egy autót is nem lehet ketten egyszerre vezetni, egy repülőgépet sem. Ugye ott is 2 pilóta egyszerre nem vezetheti. Vagy az egyik vezeti, vagy a másik vezeti. Még egy BT-nél is, vagy egy KFT-nél is, vagy mit mondjak, ugye? Még a világ is azt mondja, hogy ha 2 személyes egy vállalkozás, akkor is egyiknek vezetőnek kell lennie. Valamilyen szinten, hogy el kell ismernie, hogy én vagyok a felelős valamiért. Mert a vezetés felelősséget jelent. És Isten ezt a szerepet, ezt a megbízatást, nem rangot, hanem megbízatást a férjnek szánta. A férfinak. A hölgyek azzal segíthetnék a férfi szerep megvalósítását, hogy ezt nem tagadják meg a férjüktől, hanem segítik ebben. A vezetés mit jelent? A vezetés bibliai értelmében szolgálat. Jézus mondta, hogy nálatok ne úgy legyen, mint ahogy van a világban, hogy uralkodnak a királyok a népeiken, hanem közületek, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. És megmondta Jézus, hogy miért? Azért, mert én is az emberfia nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam életemet váltságul sokakért. Tehát az igazi vezetés a szolgálat. Egy jó vezető egy cégnél, egy gyárnál az alkalmazottainak a lelki világával is foglalkozik. Hogy ki hogyan érzi magát. Hát a japánok már rég észrevették, hogy az a vállalkozás jól működik, ahol az alkalmazottak családi élete rendben van. Amerikában észrevette egyik cégvezető, olvastam erről egyszer egy könyvben, hogy az életmódjukkal és az egészséges életmódjukkal kell foglalkozni az alkalmazottaknak, hogyha szeretnék, hogy mindig derűsek legyenek, hogy erőteljesek legyenek, jobb teljesítő képességgel rendelkezik. Ezért a cégvezető jutalmat ad azoknak a munkásainak, akik részt vesznek életmód programokon, akik rendszeresen mozognak, akik törődnek az egészségükkel. Persze mindez miért? Hát ugye nem valami nagyon szép célért. Pénzért. Milyen szomorú, Jézus mondja, hogy a világ fiai megelőznek benneteket. Tehát ha emberek pénzért ezt meg tudják csinálni, akkor mi miért tudnánk megcsinálni lelki, igazi okokért és célokért, a másik iránti szeretetért. A jó vezető gondoskodik, felügyeli az egész családnak a dolgait, mindenről tudnia kell, és mindenre figyelnie is kell, mert az igazi vezetésnek ez a lényege, hogy tudjon mindenről, hogy legyen felelős mindenért, hogy ne ő végezzen minden munkát, de minden szál ő hozzáfusson be. Ez egy férfinak, a mai elkényelmesedett pasa vagy basa férfiaknak ugye rendkívül kellemetlen szerep. Nem gondoljuk meg. Most neki milyen jó az, hogy mindent olyan jól tud. Csinálja ő. Ugye? Pedig a Biblia azt mondja is, ezért nagyon sok férfi, én nekem is például egy óriási küzdelem, hogy ezt a szerepet felvállaljam. A természetem tiltakozik ellene. Csinálja, hogy milyen jó, végén csinálhatom a magam kis hobbiait, ugye? Mondja a férfi. Elvonulhatok a magam sarkába, tudományos kis sarkaiba. Ilyen kellemetlen mindenről tudni, mindent összefogni, mindent áttekinteni. De ezáltal az asszonyok meg megterhelődnek, a férfiak pedig eltorzulnak. És ezért az igazi megoldás az, hogy visszanyerjük, visszavegyük Istentől ezt a vezető szerepet. Hogy szolgálni tudjuk a ránk bizottakat, hogy figyeljünk az igényeikre, képességeikre, hogy tájékozódjunk, hogy hol tartanak, miben kell őket segíteni. A szükségleteik, a feleségnek mi a szükséglete? Ugye, ha a férfi szerepnél vagyunk, a feleségnek egyik legfontosabb szükséglete, hogy támaszkodjon a férjére. Kire tud támaszkodni? Hát arra, aki erős és erőteljes, és tud vezetni. Ezt az igényt, hogy kielégítse, a férfinak meg kell erősödnie, és biztonságban kell éreznie magát a feleségnek, csak így érezheti magát biztonságban, hogyha egy jó vezető van mellette. Ha láttunk erre példákat egy családban, akik fogadtak jó néhány gyermeket magukhoz, és volt saját gyermekük is, és egyszer a férje a feleségével beszélgetett, és a feleség elmondta, hogy kedvesem, minden rám nehezül. Én viszem a gyereket óvodába, iskolába, én csinálom a mosást, takarítást, intézem a bevásárlást. Sorolt. Te elmész dolgozni, ha hazajössz, és nem törődsz semmivel. Én fizetem be a számlákat is, minden. Hát, szerinted ez a vezetés? Mivel a hívők voltak, a Bibliát választották. Leültek, és azt mondta a férfi, jó, akkor segítek, változtassunk ezen, és a számlát majd én fizetem be.
Ez azért is terhelte meg, mert ugye a beosztás, a pénzbeosztástól egyedül annyira leterhelődött a felelősségtől, hogy ő osztja be a pénzt, ő fizesse be a számlákat, de maradjon is annyira, hogy minden, ami kellett, leginkább ezt terhelte
meg. Igen. És aztán most képzeljétek el, mi történt, jöttek a számlák, a feleség mondta, hát a férjem azt mondta, hogy majd elintézi a számlákat.
Szólt is,
nem is szólt. Igen. A férj elfelejtette. Eltelt egy hónap. Két hónap. Jöttek a figyelmeztetések, 3 hónap. És aztán már jöttek, hogy kikapcsolják a villanyt, meg az egyebeket. És akkor a feleség mondta a férjének, amikor a férj mondta, hogy de mi a probléma, miért akarják kikapcsolni a villanyt? Hát befizetted a számlákat. És erre a férj úgy elszégyelte magát, leborult, bocsánatot kért a feleségétől, imádkozott, Istentől is bocsánatot kért, és attól kezdve átvette ezt a szerepet. Igenis leveszi a feleségéről. Ott láttuk, amikor mentünk el hozzá látogatni őket, ezt elmesélték nekünk. Láttuk, hogy a férj ment el a gyerekekért az iskolába, meg a óvodába. Hogy levegye a feleségét, és tudatosan felvállalta a férfi szerepet. Ez nagyon nagy dolog, nem? Elismerésre vágyik az asszony, kedves férfi társaim. Példabeszédek könyve 31. fejezetében azt olvashatjuk a 28. versben, felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Sok asszonytól hallottam, ha a férjem megdicsérne, ha a férjem elismerne, ha a férjem azt mondaná, hogy milyen szép vagyok, milyen kedves vagy, milyen finomat főztél, milyen szép otthon teremtesz. Milyen jó ide hazajönni. És pár kedves szót mondana, elismerné az értékeit. Valaki így mondta, hogy szárnyakat kapna a munkához. Szárnyakat kapna ahhoz, hogy ő dolgozzon és otthon a családjáért éljen. Különben rendkívüli leírás a példabeszédek könyve 31. fejezetében az igazi nőről, akiről majd holnap fogunk hallani, ugye, hogy milyen is a Biblia szerint egy igazi nő. A figyelmesség, a nő szükséglete. Tehát a férfinak ki kell elégítenie a nő szükségletét a figyelmességgel. És ezért törekednünk kell arra nekünk férfiaknak, hogy az érzéketlen figyelmetlenségeinkkel szembeforduljunk tudatosan. Megjegyezzük azokat a finom jelzéseket, amit az asszonyok adnak, hogy mi lenne nekik jó. Egy kis virág, egy kis levél, egy kis meglepetés, egy kis sütemény vagy, mit tudom én, micsoda. Ugye kinek mi az, ami olyan, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mi. Én észrevettem, ha felveszünk a földről egy követ, egy szép követ, és azt mondom, zsa, rád gondoltam, amikor láttam ezt, és neked hoztam. Nézd meg a szívformája van egy kicsit. Csak ennyi. Tehát nem kell anyagi befektetésben gondolkodnunk, hanem figyelmességben. Ez nagyon sokat számít. Az egyik legfontosabb igénye a feleségnek, hogy szálljon rá időt az ember. Egyszer egy asszony azt mondta a férjének, csak legalább annyi időt szánnál rá, mint hogy a napon, egy 3 percet. Egyik asszonytól hallott. Igen. Egyik asszony mondta, lelkész volt a felesége, hogy, és mindig a férje beírta, hogy 1 órára jön ez a látogató, 2 órára ez a látogató, 3 órára az a látogató. És egyszer csak kiment a felesége, becsöngetett, és azt mondta, hogy kiment a férje, tessék, te vagy az. Szeretnék kérni tőled egy kis időt, egy időpontot, hogy szeretnék veled beszélgetni. Hihetetlenül kiéheznek feleségek a szeretetre, a figyelme, az időre. Pedig hát Isten után a legszentebb és leggyengédebb és legszorosabb és legfontosabb kapcsolat a házasság. Nem a gyerek, a házasság. Lépést tartson a nővel a férfi. Nem könnyű dolog, mert a férfiak erősebbek, gyorsabbak, adott esetben, nem mindenki, de általában. És egy nagyon szép bibliai történet, egy kép jelenjen meg előttünk Jákobról, aki amikor Ézsau el akarta hinni őt, hogy sietve kövesse őt, és tegye meg azt az utat, amit hazafelé kell megtenni, akkor Jákob így válaszolt 1 Mózes 33-13-14-ben, a gyermekek gyengék, és szoptatós juhokkal és barmokkal vagyok körül, amelyeket ha csak egy napig zaklatnak is a nyájak, mind elhullanak. Én is elballagok lassan a jószág lépése szerint, amely előttem van, és a gyermekek lépése szerint. Az egyik aradi vértanú azt mondta, hogy a léptetőkkel lépésben, ügetőkkel ügetésben, vágtatókkal vágtában kell haladni. Ha a férfi tud vágtában haladni, és családban él, akkor ha kicsi gyerek van, akkor lépésben kell. És ő alkalmazkodja. Jézus is ezt tette. Miért? Mert ő Isten volt, minden tudó, mindenható, mindenütt jelen volt, és mit csinált? Itt vagyunk mi nyomorult emberek, erre a nyomorult emberi szintre lejött, és alkalmazkodott. Azt evett, amit mi eszünk, úgy élt, ahogy mi élünk, és abban a testben volt, amiben mi vagyunk. Ennél jobban nem lehet már alkalmazkodni. Még annyira is alkalmazkodott, hogy a bűneinket is magára vette. Hát ennél már jobban hogyan lehet alkalmazkodni? Tehát magyarul, ha már mi Krisztus módján kell, hogy szeressük a feleségünket, akkor alkalmazkodnunk kell hozzá. És időt kell rászánnunk, lépést kell tartanunk, és hogyha ezt megtesszük, akkor a feleségünk megelégszik, megnyugszik, és a lelke is kielégül. Ez a legjobb belépő a szexualitáshoz, a szexuális élethez, az egyesüléshez, testi egyesüléshez. Az a nő, aki nincs kielégítve lelkileg, szeretet szempontjából, azt nem lehet szexuálisan sem kielégíteni. Mert ez is igénye a nőnek. Hogy teljesen fel tudjon oldódni, át tudja magát adni. Ezért az élettársi kapcsolat soha nem léphet közelébe az igazi elkötelezett házasságnak, mert az élettársi kapcsolatban pont azt nem kaphatja meg a nő, hogyha már a férfi igény, a nő igényeiről beszélünk, és a férfi mit elégít ki, amire a legjobban vágyik, tudnék az, hogy feltétel nélkül valaki felvállalja, bízik benne, és összeköti magát vele, és szövetséget köt vele. Ez az egyik legfontosabb dolog, és ekkor elégíthető ki a nő szexuálisan is. Mert a kettő nem válik el, nála a kettő teljesen összefor, a lelki világ és a fizikai világ. Én majd holnap a szexualitásnál erről beszélünk, hogy mint vannak ezek. A következő ige, amit megemlítenék, a 3. Timóteushoz írt 1. levél, 5. fejezet, 8. verse. Ha valaki az övéjéről és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. Tehát szeretet, vezetés, és 3. gondviselés. Gondviselés. Nagyon érdekes. 1 Timóteus 5.8. 1 Timóteus 5.8. Érdekes, hogy a Biblia képeket is alkalmaz. A vezetőnek a pásztor képét adja a férfira, mint a jó pásztor vezeti a nyáját. Mert Krisztus is pásztor, a férj feje a feleségének. vezesse a feleségét. A gondoskodással kapcsolatban a sáfár képét mutatja. Gondoljunk arra, a sáfár az gondviselő, nem tulajdonos. A tulajdonos a gazda, ugye? Aki kiadja a talentumokat, és sáfárkodj vele. De a sáfár az gondviselő, olyan gondviselő, mint József az ő háza népén, mármint vagy az Egyiptomban. Ott a Potifár jelképezte ugye Krisztust, és József pedig a gondviselő sáfárt, és így számunkra a férfit is, hogy úgy kell gondviselőnek lenni a házunk népén, ahogy ő volt, és ez azt jelenti, hogy minden igényükről, minden fontos tevékenységükről ismerjük a szükségleteit, elégítsük ki, és ezért jogosan várhatja el a feleség azt, hogy a gondoskodó szeretet az ott jelen legyen, és az ügyintézéseknek az áttekintése és jó vezetése. Ami nem azt jelenti, hogy neki kell mindent csinálni, ismétlem, hanem hogy jól tudja az egészet vezetni. Ez olyan biztonságot ad egy családnak, hogy nem igaz. Rendkívül ritka az ilyen férfi, csak Krisztusban lehetséges ilyen férfivel felnőni. Mert ilyen férfi nincs természete szerint. Tehát közös férfitársaim, hogy na hát most ezt elmondtam, most aztán mutassak ilyen férfit. Különben megjegyzem, mi ismertünk ilyen férfit, az Ida néni férjét, aki most már meghalt 93 évesen. Tudjátok, hogy tisztelte a felesége a vezető szerepet benne? Egyszer voltam még a pesti lakásoknál. Ő már nem tudott kimenni a lakásból, mert a háborús sérülése miatt, a térde miatt nem tudott járni a férje. És esős idő volt, mentünk le a szomszédos közértbe vele, Ida nénivel mentem le, és Jánosnak, Granál Jánosnak hívták ugye a férjét, és emlékszem, felvette az esernyőt, és odafordult a férjéhez, aki a szobában ült. Janikám, melyik esernyőt vigyem én szerinted? Ugye zöld volt az esernyő. Elnézett a János bácsi. Iluskám, szerintem, nem tudom, milyen ruha volt rajta, szerintem vidheted azt az esernyőt, mert jó illik a ruhádhoz. Köszönöm, Janikám, olyan jó, hogy mondtad, olyan jó hallani, hogy te neked mindig van egy jó gondolatod, és már ment a boltba. Értitek? Ez egy idős ember példája, de ez egy momentum. Tehát ő már nem tudott mozogni, ő már nem tudta magát elállni, nem tudott főzni, nem tudott segíteni, ő csak ült, és a maga kis dolgaival foglalkozott. De régebben nagyon sokat segített, de az asszony ekkor is vezetőnek ismerte el. Ekkor is azt mondta, hogy a te véleményed nélkül én nem. Úgy vezetőként, úgy annyira elismerte, hogy annyira szerette, hogy ő nem volt hajlandó sehova máshova elmenni nélküle, mert azt mondta, hogy mellette kell lennie, mert ahogy ő szeretett engem most, én ezt vissza akarom adni neki, ezt a szeretetet, hogy mindig gondoskodott rólam. Tehát van ilyen példa. És kedves férfitársaim, van még egy negyedik ige is, az Efezusi Levél 5. fejezet 22. verse, amelyik azt mondja, hogy mert a férj feje a feleségnek, mint Krisztus is az egyháznak, az egyik legfontosabb szerepről hadd szóljak, ami teljesen elfelejtődött, ami sajnos kihalófélben van, pedig ez a férfi legfontosabb szerepe. Ebből a szerepéből következik az összes többi. Ha ezt nem végzi, akkor az összes többi, mint a dominó elomlik, és ez pedig a papi szerep. Ugye, sáfár, pásztor és pap. Mit jelent ez? Először egy bibliai igét hagy idézzek fel. Jób könyvéből. Igazi férfi. Volt Úz földjén egy ember, kinek Jób volt a neve, első fejezet. Ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő volt és bűngyűlölő. Volt 7 fia és 7 lánya. 5. vers. Mikor a gyerekei vendégségben voltak, és mikor lejártak a vendégség napjai, elküldött értük Jób és megszentelte őket, és jó reggel felserkent és áldozott vala égő áldozattal mindnyájuk száma szerint, mert ezt mondta Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen, az ő szívükben, és így cselekedett Jób minden napon. Hát ez mit jelent? Ő minden nap Istenhez járult a családja nevében. Isten elé vitte a családját, ő a felelős a családjáért. Isten a vezetéssel együtt a felelősséget is adta. A férfin fogja számon kérni Isten a családját. Ez óriási felelősség. A feleségét. A gyerekeit. Ezért a férfinak minden nap a család papjának kell lennie, tanítja a Biblia, még pedig úgy, hogy hívja össze a családot. Imádkozzanak együtt. Énekeljenek. Rendezzék le a bűneiket. Így olvasom a Boldog Otthon című könyvünk 179. oldaláról. A család minden tagja az apában összpontosul. Ő a törvényhozó, férfias magatartásában szemlélteti a szigorú berényeket, az erét, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Az atya egyúttal a család papja, aki Isten oltárára helyezi a reggeli és esti áldozatot. Feleségét és gyermekeit is arra buzdítja, hogy egyesüljenek ez áldozathozatalban, és vegyenek részt a dicsénekben. Reggel és este az apa, mint a család papja, vallja meg Istennek a maga és gyermekei vétkét, amelyeket a nap folyamán elkövettek. Vallja be a tudomására jutott bűnöket, és azokat is, amelyek titkosak, amiről egyedül Isten szeme vett tudomást. Erend szabály, amit az apa vagy távol létében az anya buzgón végrehajt, áldást hoz a családra. Nem fűzök most hozzá semmit, előveszem a tudományos felmérést, 21. században írták, és ezt olvasom. A csak anyakönyvi hivatalokban kötött házasságok fele jut csődbe, ugye végződik válással. Az egyházilag kötötteknél háromból csak egy. Az egyházilag megesketett párok közül a gyülekezetbe járók körében 50 házasságból csak egy val kudarcot. Azok közül, az egyházilag megesketett párok közül, akik közösen imádkoznak és együtt mennek a gyülekezetükbe, 1429 házasságból csupán egy végződik válása. Mi ebből a következtetés? 1500-szoros esélye van annak az embernek, aki közösen imádkozik a feleségével. Családi oltárok valami azt jelenti, nem kell, hogy kőből csinálnak egy oltárt, hanem imádságból, beszélgetésből, bűnrendezésből csinálnak oltárt, és ott a család együtt van. És látja a gyerek, hogy az apa, ha hibázik, bevallja és bocsánatot kér. Ha az anya, szintén. Hogy az apa a felelős. Az apa mondja, hogy vegyük elő Isten igéjét. Imádkozzunk. Énekeljünk. Tudjátok, nagyon sok kudarcba ment családdal beszélgettünk házaspárokkal. Kivétel nélkül mindegyiknél ennek a hiánya megvolt. Tessék, pedig hívők voltak nagyon sokan közül. És most szoktatok együtt imádkozni? Nem. Ez, amit elmondtam, hogy naponta rendezni a bűnöket. Megmaradtak, haragudtak, úgy felküdtek le, ezért mentünk le házasságunk. Tehát, kedves férfi társaim, hát ez a férfi szerep. Óriási megbízatás. Óriási lehetőség. A Biblia azt mondja, hogy ismerjük el azt, hogy mi erre alkalmatlanok vagyunk. Ez a jó kiindulási pont. Én erre alkalmatlan vagyok. Ebben nem persze örömködni kell, hanem azt mondani, Uram, bocsáss meg, hogy ezt nem láttam el, hogy én nem ilyen férfi vagyok, hogy erre képtelen vagyok, hogy rengeteget vétkeztem, hogy ezt nem tettem meg. Bocsásd meg. De szeretném követni a felhívásodat, a Korintusi első levél, 16. fejezet, 13. 14. verse. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tehát Isten megbocsát nekünk, felruházza krisztusi erővel, hogy férfiak legyünk, és elérhetjük azt, ami az igazi családmodell, egy irányba mennek, van vezető, feleség és gyerekek tudják, hogy milyen irányt kell követni, és Krisztusra tekint a férfi, mert tudja, hogy a maga erejéből nem tudja ezt a szerepet betölteni. Isten a nőt az emberből alkotta, hogy férjének társa és segítője legyen, és egy legyen vele, vidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon. A férj viszont erős segítője legyen néki. Mindazok, akik szent céllel lépnek házasságra, a férfi, hogy elnyelje felesége szívének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét, betöltek Isten szándékát. Tehát a férfinak, ugye most ez volt a fő témánk, a legfontosabb célja, hogy elnyelje felesége szívének legtisztább érzelmeit. Hát van ennél magasztosabb cél egy férfinak? Férfi társaim, ugye? Hogy a feleségének a legtisztább, leggyengétek, legnemesebb érzelmeit elnyeljük. Ha valaki ezt elnyeri, akkor azt mondhatja, mint példabeszédek könyvében, hogy boldog vagyok, mert ilyen feleségem van. Ez a feleség tud boldogítani, mert visszajön ez a szeretet. Ott van fent. Tehát én ennyit szerettem volna elmondani. Látjuk, hogy nagy megbízatás, ez nagy felelősség. Azért fontos az asszonyoknak is hallani ezt, hogy segítsék a férjüket ebben. Ezekről beszélgessetek. Hogy kedves férjem, ez nálunk nem működik. Vagy itt a probléma. Hogyan segíthetnénk rajta? Hogyan támogathatnánk egymást? Én miben segíthetnék neked? És akkor így segítők együttműködéssel, Isten szép lassan átformálja a férfi szerepét a maga helyére, és végül egy olyan csodálatos harmónia és egység bontakozhat ki, amit ember nem teremthet, csak Isten.